Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Beslin Bettina és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
Ellentmondóan látja a béketárgyalások állását az Egyesült Államok és Irán. A harcok ismét fellángoltak a közel-keleti térségben.
Berlin után ma Párizsban folytatja tárgyalásait Magyar Péter miniszterelnök. A találkozók célja Magyarország helyének erősítése a nyugati szövetségi rendszerben.
Megvolt az első egyeztetés az önkormányzatok és az új kormány között. A megbeszéléseket a helyhatóságok kezdeményezték a tervezett átalakítások kapcsán.
Az időjárásról.
Keleten még kisüthet a nap, másutt esős, hűvösebb idő várható.
Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Ismét rakétákkal lőtte Irán, Kuvaitot és Bahreint az éjszaka, miközben az Egyesült Államok csapást mért egy iráni katonai célpontra. Az amerikai erők előzőleg rakétát lőttek ki egy hajóra, amely egy iráni kikötő felé tartott, megsértve ezzel az amerikai blokádot. Erre volt válasz az iráni támadás. Az iráni forradalmi gárdához közeli hírügynökségek arról számoltak be, hogy tegnap megtorpantak a béketárgyalásokról szóló egyeztetések Irán és az Egyesült Államok között. Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor ezt hamisnak és tévesnek nevezte. Részletek Pék Bulcsútól.
Rakéták és drónok kilövéséről tett közzé felvételeket szerdán az iráni forradalmi gárda. A perzsa állam vezetése szerint a térség amerikai légibázisait vették célba, miután az Egyesült Államok újabb iráni célpontokra mért csapást. Nem sokkal éjfél után megszólaltak a szirénák Kuvaitban, mivel a légvédelem közeledő támadó eszközöket érzékelt. Ezeket végül sikerült elhárítani, és a beszámolók szerint senki nem sérült meg. A lakosságot arra kérték, ne közelítsék meg a lezuhant roncsokat. Az Egyesült Államok haderejének középső parancsnoksága megerősítette, hogy védelmi célú csapásokat hajtottak végre Iránban. Egy felvételt is közzétettek, amelyen állításuk szerint az látható, ahogy felrobbantják egy botszvánai zászló alatt közlekedő olajtanker motorházát. A hajó állítólag egy iráni kikötőbe tartott, és többszöri felszólításra sem állt meg. Bár az elmúlt napokban számos hasonló eset történt, az áprilisban megkötött tűzszünet továbbra is érvényben van. A tárgyalások helyzetéről ugyanakkor már ellentmondásosak az állítások. Amíg Teherán azt állítja, hogy Izrael libanoni offenzívája miatt megszakították az egyeztetéseket, addig Washington szerint folytatódnak az üzenetváltások.
Illegal war. Against Iran.
Az amerikai külügyminiszter kedden többek között az iráni helyzetről is beszámolt a szenátusnak. A meghallgatáson parázsvita alakult ki. Több szenátor ugyanis indokolatlannak nevezte a háborút, és volt, aki egyenesen csődtömegnek minősítette a Trump adminisztráció külpolitikáját. Marco Rubio hangsúlyozta, hogy a konfliktus végcélja az iráni nukleáris fenyegetés teljes felszámolása. Ha a hormuzi szoros problémája megoldódik, akkor tovább léphetünk az urándúsításra. Valahol a hegyeik mélyén magas koncentrációig dúsított uránkészleteik vannak. Ezeket fel kell számolni, valamint bele kell egyezniük, hogy hosszú távon is korlátozzák, vagy teljesen leállítják a hasadó anyagok ilyen jellegű felhalmozását, jelentette ki Marco Rubio. Közben Libanon terrortámadással vádolta meg Izraelt, amiért a hét elején állítólag többen meghaltak, és mintegy 120 ember megsérült, amikor a zsidó állam egy kórház közelében bombázott a tengerparti Türosz városában. Izrael folytatja a Hezbollah elleni harcot Libanonban, bár a napokban már Beirut elleni csapásokat is kilátásba helyeztek. Ez egyelőre nem történt meg, ami sokak szerint az amerikai elnök közbenjárásának köszönhető.
Miközben Moszkva és Kijev újabb légicsapásokat hajtott végre, az ukrán hatóságok arra figyelmeztettek, hogy az óvóhelyek 90%-a nem felel meg a követelményeknek. Iváncsik Attila beszámolója.
A kelet-ukrajnai Szumi megyében egy civil meghalt, mintegy 20-an pedig megsebesültek az északai orosz légicsapások következtében. A kijevi vezérkar arról számolt be, hogy májusban összesen 50 ezer orosz katonai repülőszerkezet, például harci drón, szárnyas rakéta és irányított légibomba ellen kellett védekezni. Az éjszakai ukrán válaszcsapások ezúttal Szentpétervárt célozták, ahol lángba borult egy olajterminál, amelyen évente több mint 12 millió tonna kőolaj és földgáztermék halad keresztül. A szintén oroszországi Tambovi régióban egy hadiüzemet támadtak a nagy hatótávolságú ukrán drónok. Közben az ukrajnai óvóhelyek többségénél súlyos hiányosságokat tártak fel az országos ellenőrzések. A hatóságok jelentése szerint Ukrajnában jelenleg több mint 60 ezer óvóhelyet tartanak nyilván, mindössze 10%-uk felel meg a biztonsági előírásoknak. A legjobb állapotban a kettős rendeltetésű létesítmények, például a metróállomások vannak. A legtöbb hiányosságot a lakóépületek pincéiben kialakított, egyszerű óvóhelyeknél tapasztalták. Sok helyen hiányzik az akadálymentesítés, az elsősegélyfelszerelés, a tűzvédelmi eszköz és az ivóvíz is.
Párizsban folytatódnak ma a miniszterelnök tárgyalásai. Magyar Péter a francia fővárosban Emmanuel Macron államfővel és a francia nemzetgyűlés elnökével is találkozik. A kormányfőt tegnap Berlinben fogadta a német kancellár, akivel a két ország közötti együttműködés erősítéséről, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdéséről is egyeztetett. Harcsás Gergely összefoglalója.
A kormány tovább dolgozik Magyarország helyének erősítésén a nyugati szövetségi rendszerben, hangsúlyozta hétfőn parlamenti felszólalásában a miniszterelnök. Ezt a célt szolgálja a mai franciaországi és a keddi németországi látogatás is. A berlini találkozón a német kancellár ismét gratulált Magyar Péter választási győzelméhez, amivel szerinte hazánk jelentős fordulóponthoz érkezett. Friedrich Merz megerősítette, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Magyar Péter győzelme inspirációt jelent egész Európának, fogalmazott a kancellár, aki az együttműködés erősítését is szorgalmazta. Olyan időket élünk, amikor Európa szabadsága és egysége ismét veszélyben van. Oroszország által a NATO-ra jelentett fenyegetés és Moszkva Ukrajna elleni háborúja alapvető kihívások elé állít bennünket, úgyhogy fontos, hogy nagyon szorosan összetartsunk. És hogyha Magyarország ismét egyértelműen Európa oldalán áll, akkor az erősíti a szabadságügyét is. A parlamenti választáson kapott felhatalmazás miatt nem csak Magyarországon, hanem Európában is óriásiak az elvárások az új kormánnyal szemben. Ezt már a magyar miniszterelnök mondta. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz. Jelezte, kormánya ott lesz, amikor feladatokat kell megoldani. Akár az Európai Unió 2034-ig szóló pénzügyi keretéről, akár az illegális migrációval szembeni küzdelemről, vagy a versenyképesség kérdéseiről legyen szó. A kormányfő a partnerség elmélyítését is a célok között említette.
Beszéltünk energiaforrásokról, energiafüggetlenségről. Megerősítettem a kancellár úrnak, hogy az új magyar kormány mindent el fog követni, hogy a lehető legtöbb irányból, helyről tudjuk beszerezni az energiaforrásokat, legyen szó gázról, vagy éppen olajról.
A miniszterelnök hozzátette, szeretnék elérni, hogy az infrastrukturális, a gazdasági és a kulturális együttműködés is erősödjön a térségben, ezért a találkozón felvetette Németország bevonását a visegrádi együttműködésbe.
A magyar diplomáciák egy sikere, hogy 3 héttel beiktatás után Európa legnagyobb hatalma fogadja a magyar miniszterelnököt. Szerintem ez jó és fontos.
Utalt a berlini találkozó jelentőségére a Magyar-Német Intézet igazgatója. Bauer Bence a Kossuth Rádióban azt mondta, a két ország között fontos társadalmi és gazdasági kapcsolatok vannak, és a jövőben Ukrajna uniós tagságának ügye is egyetértési pont lehet.
Brüsszelben ugye nagyon azt mondják, hogy Ukrajnát mi hamarabb be kell venni az Európai Unióban, Berlinben már másképp gondolkodnak erről. És ugye Friedrich Merz ezt már korábban is kijelentett, hogy nem csak hogy 2027, de még 2028 se egy reális céldátum ukrajnai tagságot illetően. És egyébként hasonlókat mondott Magyar Péter miniszterelnök, aki egyébként kiemelte, hogy se katonákat, se fegyvereket nem küld Magyarország, azaz e tekintetben nincs itt változás.
Magyar Péter több gesztust is tett Berlinben, jegyezte meg Bauer Bence, példaként említve, hogy a kormányfő meghívta Friedrich Merzet az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából tervezett budapesti megemlékezésre, valamint azt is jelezte, hogy Magyarország támogatja Németország ideiglenes tagságát az ENSZ biztonsági tanácsában.
A miniszterelnök szerint Orbán Viktor volt kormányfő kézi vezérléssel irányította a bűnüldöző és a titkosszolgálati szervezetek munkáját. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Orbán Viktor maga dönthetett rajtaütésekről és eljárások elhúzásáról, ezért vállalnia kell a felelősséget.
A miniszterelnök arra reagált, hogy a Telex azt írta, március elején a kormány és Orbán Viktor döntött arról, hogy a hatóságok tartóztassák fel az ukrán aranykonvojt, bár a rajtaütés szakmailag semmi sem indokolta. A Fidesz szerint Magyar Péter hazudik. Az előző kormány idején a hatóságok jogszerűen működtek, az eljárások megindítása pedig törvényesen történt.
Uniós forrásokból újul meg a HÉV, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a Brüsszellel kötött megállapodás lehetőséget teremt 16,4 milliárd euró hazahozatalára, a pénz egy részét pedig közlekedésfejlesztésre fordítják. Szakértők szerint az uniós források jelentősen segíthetik a gazdasági növekedést és erősíthetik a nemzetközi befektetői bizalmat Magyarország iránt. Barna Péter összeállítása.
Naponta átlagosan 200-250 ezeren utaznak HÉV-vel Budapesten és az agglomerációban. A járművek viszont régiek és elavultak, ezek a HÉV szerelvények 45 és 60 év közöttiek. Uniós forrásból lecseréljük a HÉV flottát. Ezt írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy az EU-s források lehetőséget teremtenek 42 új, korszerű motorvonat beszerzésére. Ezeket a szentendrei, a ráckevei és a csepeli HÉV vonalakon állítják majd forgalomba. Az összes jelenleg közlekedő szerelvényt új, akadálymentes, klimatizált járműre cserélhetik. A miniszter azt írta, a közbeszerzést már idén kiírják, az első szerelvények 2029-re megérkezhetnek. Vitézi Dávid egy videóban pedig arról beszélt, az uniós források jelentős része közlekedési beruházásokra megy majd. Az Intercity flotta és a HÉV járművek cseréjére 2 milliárd eurót fordítanak.
Az uniós pénzeknek az egyik legfontosabb eredménye az, hogy a magyar Intercity flotta megújítására és a HÉV-ek járműcserére szereztünk összesen közel 2 milliárd euró. Óriási pénz, forrást. 10 éve nem költött, nemhogy ennyit, még csak összehasonlítható mennyiségű összeget se vasúti járműpark frissítésre Magyarország.
Hazahoztuk a magyar emberek pénzét.
Történelmi eredménynek értékelte Magyar Péter a múlt heti brüsszeli megállapodást. A miniszterelnök azt mondta, ősztől összesen 16,4 milliárd euró, azaz mint egy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé.
A megállapodás előtti éjszaka még majd 1000 milliárd forinttal tudtuk emelni a feloldott uniós források összegét. Egy jottányit sem engedtem sem jogi, sem pénzügyi területen. Ez egy valódi tárgyalás volt, egy valóban szuverén ország kormányának a tárgyalása.
Magyar Péter közölte, hozzáférhetővé válik 2,2 milliárd euró egyetemi és innovációs forrás, a korábban befagyasztott 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás, a helyreállítási alapból pedig 10 milliárd euró.
Ez segítheti a gazdasági növekedést.
A piacok és a befektetők figyelemmel követik, mi zajlik Magyarország és az Európai Bizottság között. Erről a gazdasági elemző beszélt az M1-en. Molnár Dániel hangsúlyozta, ha megérkeznek az EU-s források, azzal nőhet a nemzetközi befektetői bizalom a magyar gazdaság iránt.
Van az uniós források megérkezésének egy ilyen pszichológiai hatása is piacokra. Látják, hogy Magyarország is a bizottság az Európai Unió között a konfliktusok száma csökken, és rendeződik a kapcsolat, azt ők is pozitívan értékelhetik, ez alacsonyabb hozamokat eredményezhet, csökkenhet például az államadósság finanszírozási költsége, szintén megtakarítás, nagyobb forrást hozhat a kormány számára.
Az elemző hozzátette, a magyar kormányt sürgeti az idő, a helyreállítási alap 10 milliárd eurójának kifizetéséhez ugyanis augusztus végéig el kell érni a meghatározott feltételeket, a pénzt pedig évvégéig fel kell használni.
Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese.
Az indoklás szerint a szuverenitásvédelmi hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. A szervezet valódi célja a beterjesztő szerint az volt, hogy nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. A Fidesz tiltakozik a szuverenitásvédelmi hivatal felszámolása ellen. Közleményükben azt írták, a Tisza kormány lépésről lépésre számolja fel Magyarország szuverenitását. Az Európai Ügyészséghez csatlakozással pedig szerintük magyar állampolgárokat rendelnek idegenválthatóság alá.
A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra. A kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, közölte a tárca vezetője.
Lőrinci Viktória közösségi oldalán azt írta, a mai bemutatkozó egyeztetés célja a szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt. A találkozón a helyhatóságokat érintő összes fontos kérdésről szó esett.
Hódmezővásárhely polgármestere szerint az elmúlt 16 évben szisztematikusan építették le az önkormányzatok önállóságát. Márki-Zay Péter úgy fogalmazott, a helyhatóságokat kifosztották, mert az átruházott állami feladatoknak csak a 42%-át finanszírozták. Hangsúlyozta, mindennek ellenére az önkormányzatok sokkal jobb szolgáltatásokat nyújtottak, mint az állam.
A polgármester azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy több városvezető és önkormányzati szövetség is megkereste az új kormányt a tervezett átalakításokkal és a fizetés csökkentésekkel kapcsolatban. Márki-Zay Péter arról is beszélt, hogy az új kormányhoz méltatlan lenne, ha a polgármesteri fizetések esetleges csökkentésének az volna a célja, hogy a városvezetők távozásával előrehozott önkormányzati választást írjanak ki.
Hogyha most egy előrehozott választást csinálnak, és utána megtiltják, hogy aki két cikluson keresztül volt polgármester, az elindulhasson, akkor gyakorlatilag az jelenlegi polgármesterek 95%-át egyszerűen eltiltják az indulástól adminisztratív törvényi úton, miközben már arra sincsen törvényes magyarázat, bár én magam is föl vagyok háborodva sok fideszes kollégának, akik például Vásárhelyet kirabolták a mi járásunkba. Tehát én nekem aztán szívem lelkem kívánja, hogy ezek az emberek bűnhődjenek. De a jogállam, amit most megválasztottunk április 12-én, egy szabad, demokratikus, erkölcsös, tisztesség. Európai jogállam, abban egyszerűen nem fér bele az, hogy ha valakinek 5 éves ciklusa van, akkor azt az 5 év ciklus előtt bármilyen indokkal előrehozott választással félbevágjuk ezt a mandátumot.
Minden a szabálytalanság gyanúját felvető ügyet feltár az országgyűlés végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottsága, jelentette ki a Mi Hazánk mozgalom elnöke.
Toroszkai László a Kossuth Rádióban azt mondta, Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben ugyan megnevezte őt, mint a bizottság leendő vezetőjét, a hivatalos kinevezése még nem történt meg, de bízik benne, hogy hamarosan megkapja a kinevezését. Hozzátette, a kormányfő döntése váratlanul érte, ugyanis a múlt héten elutasították a párt azon módosító indítványait, amelyeknek az volt a céljuk, hogy ne kizárólag a Tisza párt képviselői vezessék a létrejövő 5 parlamenti vizsgálóbizottságot.
Én azt tudom megígérni, hogy mindent ki fogunk vizsgálni részlehajlás nélkül, és annak is nagyon örülök, hogy azt a nagyon régi javaslatunkat, hogy non-profittal alakítanánk a végrehajtói rendszert, azt a kormány megígérte, támogatja, mert gondoljunk csak bele abba, hogy a bírósági végrehajtói rendszerben a végrehajtók ugye éves szinten 600 millió forint profitra törnek, pont az egyébként, hogy ki tudják fizetni ezeket a vesztegetési pénzeket, miközben a bírók azok az államtól kapják a fizetésüket nagyon helyesen, meg is kell őket fizetni, de ugyanezt várjuk el a végrehajtók esetében, és akkor nem lesz ennyi visszaélés.
Nem ad alkotmányos indokot Sulyog Tamás leváltására az, hogy bizonyos ügyekben hallgatott. Erről Hak Péter jogtudós beszélt a közmédiában. A kormány alkotmánymódosítással tenné lehetővé a köztársasági elnök eltávolítását, miután az államfő jelezte, hogy önként nem mond le. Hak Péter szerint a megszólalás vagy a hallgatás megítélése lehet ízlésbeli és politikai kérdés, de ettől még a köztársasági elnök nem válik alkalmatlanná a feladatára. Mészáros László összeállítása.
Orbán Viktor bábja.
Sulyog Tamásnak az elmúlt 2 évben az ország egységét kellett volna megtestesítenie, és örködnie a magyar demokratikus államrend felett, de semmit nem tett. Erről beszélt Magyar Péter kedden a német kancellárral tartott berlini sajtótájékoztatón. A miniszterelnök bírálta az államfőt, mert ahogy fogalmazott, Sulyog Tamás végignézte, hogy Orbán Viktor kormányzása alatt több ezer magyar gyermeket tesznek tönkre pedofil rémek gyermekotthonokban, és hogy Orbán Viktor felhasználja a titkosszolgálatokat, és megpróbálja tönkretenni a legnagyobb ellenzéki pártot.
A lemondás lehetőségét a személyes életem szempontjaitól függetlenül, felelősen megfontolva, arra a meggyőződésre jutottam, hogy az nem adna megoldást.
Sulyog Tamás a határidő lejárta előtt jelezte, nem távozik önként. Hangsúlyozta, esküje és a tisztség méltósága az alkotmányos rend védelmére kötelezi. A jogállam pedig nem épülhet fenyegetésekre.
Módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt.
A kormány alkotmánymódosítással tenni lehetővé a köztársasági elnök eltávolítását. Magyar Péter miniszterelnök erről hétfő reggel beszélt, miután a Sándor palotában egyeztetett Sulyog Tamással.
Helyre kell állítanunk annak a tisztségnek a tekintélyét, amelynek a magyar nemzet egységét kellett volna és
kellene megjelenítenie.
Azok az érvek, amiket most már sokszor megismételtek, azok nem arról szólnak, hogy a köztársasági elnök törvénysértett.
A nemzet megosztott azokban a kérdésekben, amelyeket a miniszterelnök számon kér a köztársasági elnökön. Mutatott rá Hak Péter az M1 48 perc című műsorában. A jogtudós úgy véli, az elnöki szerepvállalás megítélése szubjektív, és a korábbi államfők példája is azt mutatja, hogy a hallgatás nem egyenlő az alkalmatlansággal.
Most az, hogy az elnöknek ezekben az ügyekben meg kellett volna szólalni, nem vagy nem, az ízlés kérdése, de az, hogy nem szólalt meg, az nem jelent alkotmányos indokot arra, hogy őt leváltsák. Az összes korábbi elnök esetében azoknál is, akiket a miniszterelnök úr pozitív példaként említett, Göncz Árpád, Márdl Ferenc, Sólyom László, mindegyiküknél voltak vagy a megszólalásuk, vagy a hallgatásuk miatt viták, de soha nem merült az fel, hogy ez a hallgatás vagy megszólalás őket alkalmatlanná tette volna.
A jogász professzor példaként hozta fel Göncz Árpádot, aki a Bokros csomag ügyében nem szólalt meg, és nem fordult alkotmánybírósághoz, miközben azok a kormányzati intézkedések népszerűtlenek voltak. Vona Gábor szerint egy jó megoldás van Magyar Péter és Súlyog Tamás vitájára. A második reformkor elnöke szerint Súlyog Tamás maradása és kormányzati elmozdítása is rossz forgatókönyv. Szerinte az egyetlen helyes megoldás, ha az államfő önként lemond, és közvetlen elnökválasztást tartanak, amin akár Súlyog Tamás is elindulhat, aki pedig megszerzi a társadalmi többséget, az 5 évre jogi és erkölcsi értelemben is legitim köztársasági elnöke lesz az országnak.
Magyarország eurózónába való belépéséhez elengedhetetlen az európai árfolyam mechanizmushoz való csatlakozás, erről pedig a magyar kormánynak és a jegybanknak közösen kell döntenie. Hívta fel a figyelmet a GKI Gazdaságkutató ZRT szakmai igazgatója, miután a miniszterelnök hétfőn a Magyar Nemzeti Bank elnökével tárgyalt.
Balogh Csaba a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az általános gazdasági stabilitás miatt is fontos, hogy konstruktív együttműködés legyen a kormány és a jegybank között, amire mindkét vezető kifejezte a szándékát. A vezetőkutató arról is beszélt, hogy Varga Mihály hivatalban maradásával folyamatos átmenet van a gazdaságpolitikában, ami a forint árfolyam alakulásában is megmutatkozott.
Azt látjuk, hogy már a választások előtt, amikor a közvéleménykutatásokból látszott, hogy jó esélye van egy kormányváltásnak, már akkor is egy érezhető erősödés volt a forintban, és ez a kormány a váltást követően, a választásokat követően már még tovább tudott folytatódni, és az is nagyon fontos, és ez látszik is az adatokból, hogy ez a konstruktív kapcsolat, a konstruktív viszony a két fél között, ez az árfolyam stabilitását is támogatni tudja. Tehát mikor ebben egy erősödés volt az elmúlt hetekben, azért azt látjuk, hogy viszonylag stabilizálódni tudott, ezen a 355 környékén vagyunk most, de hogy körülbelül ezen az eurós árfolyam környékén.
Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter.
Pósfai Gábor tegnapi hatállyal döntött Erdik Tamás rendőrvezérőr nagy menesztéséről. A közlemény szerint helyét mától Baricska Norbert Tamás rendőrezredes vette át.
Simon Enikőt nevezte ki a MÁV Szolgáltató Központ ZRT vezérigazgatójának Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a tisztségéből felmentett Bada János helyére.
A MÁV csoport tájékoztatása szerint a központ az utóbbi időben egyebek közt beszerzési, logisztikai és informatikai problémák miatt nem tudta ellátni feladatát, ezért több vezető is távozott. A vasúttársaság hangsúlyozta, hogy a szolgáltató átszervezésével ismét az átláthatóság és a gazdaságosság kerül a középpontba.
A gyermekeket és családokat érintő problémák megoldása közös társadalmi felelősség, hangsúlyozta a Gyermekjogi Civil Koalíció elnöke a Kossuth Rádióban. Katonáné Pér Erika elmondta, a szakmai hálózat kidolgozott egy több mint 100 oldalból álló gyermekjogi reformjavaslatcsomagot, amelyet átadtak Bódis Kriszta társadalompolitikáért felelős kormánybiztosnak.
A javaslat hangsúlyozza, hogy a gyermekek védelme érdekében fontos az egészségügyi, az oktatás és a szociális ágazat, valamint a gyermekvédelmi rendszer együttműködése, emelte ki a szakmai hálózat vezetője. Hozzátette, a dokumentum javaslatot tesz a területek összehangolására, és feltárja a hiányosságokat.
A dokumentumban először egy úgynevezett átfogó, tehát valamennyi rendszert érintő javaslatokat fogalmazunk meg, például, hogy gyermekközpontú jogalkotás legyen, tehát mindig meg kell vizsgálni, hogy az adott döntés, törvényjavaslat mennyiben érinti a gyermekeket, és hogyha negatívan értékelik ezt a hatásvizsgálatot, akkor nyilván kell csökkentéseket tenni erre, de ennyire fontos a gyerekjogi edukáció, vagy az, hogy legyen egy átfogó gyerekjogi stratégia.
Június 30-áig adhatják be a 2024-re vonatkozó glob adóbevallásokat a multinacionális cégek magyarországi leányvállalatai. Ez az adó nem becslések szerint 1000-nél is több vállalatot érint idehaza, mondta a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője a Krónikának.
Linzmeier Szilvia emlékeztetett, ezt az adótípust azon cégek kötelesek megfizetni, amelyeknél a cégcsoport éves összevont árbevétele a 2024-et megelőző 4 évből legalább 2-ben eléri, vagy meghaladja 750 millió eurót. Az a cég, amelyik a határidőig az erről szóló emlékeztető levél ellenére az adót nem vallja be, és nem fizeti be, több millió forintos bírságra számíthat.
Ha valaki ezt a határidőt elmulasztja, a mulasztási bírság összege az jóval magasabb, mint az általános mulasztások esetén. Itt a maximum bírság mértéke az 10 millió forint. De van egy kedvező szabály a törvényben, pont azért, hogy ez egy új adófajta. Azt mondja a törvény, és a NAV is így fog eljárni, hogy a bevezetés időszakában, ami egészen 2026. december 31-éig elkezdődött adóévekre igaz, abban az esetben, hogyha valamelyik cég kellő körültekintéssel, kellő gondossággal járt el, akkor ezt a bírságot a NAV nem fogja kiszabni.
4 perc múlva 12:30.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy Párizsban folytatja tárgyalásait Magyar Péter miniszterelnök. A találkozók célja Magyarország helyének erősítése a nyugati szövetségi rendszerben. A folytatásban pedig beszámolunk egyebek mellett arról, hogy nyáron nyílik meg a Biodóm a fővárosi állat- és növénykertben.
Déli krónika.
Minden eddiginél több repülő érkezett Budapestre, és indult innen a labdarúgó bajnokok ligája döntő mérkőzésének hétvégéjén. Vasárnap 759 gép használta fel- és leszállásra a Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret. A Budapest Airport ZRT egy évig készült a forgalom zavartalan lebonyolítására, mondta a vállalat kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
Valentinyi Katalin közölte, 3 nap alatt több mint 2000 gépet kezeltek a reptéren, ahol 200 000-nél is több utas fordult meg. A megnövekedett forgalom miatt a kisebb repülőtereket és a szomszédos országok légi kikötőinek egy részét is igénybe vették.
A privát magángépek parkoltak vidéki repülőtereken, vagy közeli országok repülőterein. Ha jól emlékszem, akkor azon az éjszakán, amikor itt vége volt a mérkőzésnek, vasárnap reggelig több mint 150 magángép ment el. Ez extrém forgalom. Ennek egy külön terminál van, egyébként is a GAT terminál kialakítva a repülőtéren. Az ott lévő kollégák, földi kiszolgálók is minden erejüket és erőforrásukat beletéve nagyon szuperül kezelték ezt a forgalmat. A repülőgépek úgy mozogtak, hogy sokan berepültek, kiszállt az utas vagy az utasok, elment a gép, majd amikor jött az utasért vissza, vagy az utasokért vissza, akkor repült be újra. Nem parkoltak nálunk ezek a gépek, hiszen nincs ennyi parkolóhely.
Már a Kressz átfogó módosítása előtt szabályozná az elektromos rollerek használatát Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A szigorítást közlekedési szakemberek is szorgalmazzák. Részletek Csüri Fanni Noa összeállításában.
Pestvár megyében tavaly 76 olyan baleset történt, amelyben elektromos rollerrel közlekedők is érintettek voltak. Ebből 21 súlyos sérüléssel, egy pedig tragédiával végződött. Sajnos idén is volt már erre példa.
Mondta korábban a közmédiának Szekeres Dominika Pestvár megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Nyíregyházán egy héten belül 5 rolleres baleset is történt, tájékoztatta a közmédiát Bordás Béla városgondnok.
3-szor annyi rolleros baleset van, mint kerékpáros baleset,
tette hozzá.
Véleményem szerint jó, mert nagyon sok úgymond gyermek vezeti a rollert, és nagyon sok szülő nem figyel oda, hogy neveli azt a gyerkőcöt,
mondta Mikolics Vanda, aki rolleresként üdvözölni az esetleges Kressz módosítást. A balesetek száma és súlyossága miatt a nagy teljesítményű elektromos rollerek használatára vonatkozó előírások áttekintésével nem lehet megvárni a Kressz átfogó módosítását. Erről beszélte a közlekedési és beruházási miniszter az RTL híradónak.
A Kressznek például a nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó szabályainak a felülvizsgálatát én egy külön ütemben is javasolnám. Tehát azt gondoljuk, de még a kormány ezt nem tárgyalta meg, várhatóan a következő hetekben fogja, hogy a Kressz ne egy lépcsőben módosítsuk, hanem 2-be, gyorsan lépjünk rollerügyben, és aztán a teljes átfogó felülvizsgálat az nyilván egy hosszabb ideig tartó, nagyobb társadalmi egyeztetés, több Kressz oktatást igénylő változtatást, tehát arra több időt kell hagyni. Látjuk a problémát, és Kressz módosítási javaslatokkal élni fogunk a közeljövőben.
Hangsúlyozta Vitézy Dávid. Pető Attila közlekedési szakoktató szerint is minél hamarabb be kellene illeszteni a legfontosabb rolleres szabályokat a jelenleg hatályos Kresszbe.
Vannak kicsi és nagy teljesítményű motoros rollerek, tehát nem egyformák ezek az eszközök. A nagy teljesítmény az inkább hallja az a segédmotoros kerékpár, és akkor felmerül például az a kérdés, hogy kell-e hozzá jogosítvány. De a kis teljesítményűről is mindenképpen azért beszélni kéne arról, hogy az életkort hogyan határozzuk meg. Szerintem 12 év alatt azért nem kéne közútra kiengedni elektromos rollerre, úgy van gyerekeket. Meg kéne határozni, hogy pontosan hol menjenek, mennyivel menjenek, és milyen védőfelszerelésekkel. Tehát sisak nélkül én nem engednék senkit rollerezni, tehát az a minimum.
A szakember a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a kiskerekű járművel már 20-25 km/órás sebességgel haladva is nagyot lehet esni, ezért kesztyűt, valamint térd- és könyökvédőt is ajánlott hordani.
Nyáron megnyílik a biodóm a Fővárosi Állat és Növénykertben, jelentette be az intézmény főigazgatója.
Sós Endre közölte, az épület csaknem egy hektáros központi csarnokában egy trópusi növényeket és különleges állatokat bemutató részt alakítanak ki, ahol egy dínó kiállítás és egy több mint 14 méter magas vízesés is helyet kap. Hozzátette, az új bemutató teret várhatóan júliustól a meglévő jegyrendszerben külön díjfizetése nélkül lehet megtekinteni. A biodóm építése 2017-ben kezdődött, 2020-ra szerkezetkész állapotba került, a beruházás befejezését azonban finanszírozási problémák akadályozták. A mostani fejlesztésre több mint 350 millió forintot fordít az állatkert.
Az eredeti koncepció, ami a Miocén Magyarország volt, az már ezt többször jelentettük, jelentősen változott. Alapvetően ez az épület most ember és természet együttéléséről fog szólni, és ebben nyilvánvalóan megjelenik az ember szerepe, a növények szerepe, maga az az épület egy ökoszisztémaként értékelhető és működhethető, és például most erre a megnyitásra 1100 négyzetméternyi műszikla készült el, de a műsziklák mennyiségét az eredeti projekthez képest kb. 40%-kal csökkentettük, pontosan azért, hogy a növényes felületeket növeljük.
Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung.
A Gödi akkumulátorgyár üzemeltetője közölte, hogy az első május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatosan megosztják a lakossággal.
Meghalt a kórházban a székesfehérvári házomlás sérültje. A férfira hétfőn omlott rá egy bontás alatt álló ipari épület.
A súlyos sérültet a tűzoltók és a Hunor mentőszervezet tagjai több órás megfeszített munkával hozták felszínre. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
Javult annak a négy embernek az állapota, akik a tiszaújvárosi robbanásban sérültek meg, és a Debreceni Klinikai Központban kezelik őket. Egyikük már elhagyhatta az intenzív osztályt.
A miskolci kórházban ápoltak közül két sérült már hazatérhetett, így jelenleg már csak egyet ápolnak a borsodi intézményben. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy fiatal férfi meghalt, többen megsérültek.
Megállíthatatlanul terjed a bozó tűz Spanyolország déli részén, Murcia közelében. Több mint 100 embert kitelepítettek, mivel a lángok már lakott területeket is megközelítettek. Eddig sikerült a házaktól elzárva tartani a tüzet, de az erdő nagy területen leégett. A hőség és az erős szél nehezíti a szakemberek munkáját. Kanalas Lili és Pék Búcsú összeállítása.
Spanyolország déli részén Murcia elővárosát részesen megközelítette egy bozott tűz. Az utcákat füst lepte el, az emberek többsége ezért autóba ült és elmenekült. Kimenekítettek, mert a tűz nagyon gyorsan terjedt éppen a lakásom előtt, mondta egy nő. A hatóságok kedd délután több mint 100 embert szólítottak fel távozásra, bár a lángokat végül sikerült megfékezni a lakóházak közelében. A tűz így is hatalmas pusztítást okozott a környező területeken. A lángok elérték a telkünket, gyorsan terjedtek egyik oldalról a másikra, az autók egymás után gyulladtak ki, panaszkodott egy férfi. A lángok megfékezéséhez mintegy 300 tűzoltót vezényeltek a helyszínre. A hatóságok munkáját azonban megnehezíti a 40 fokos hőség és az erős szél. Az oltást tucatnyi légiegység segíti, a mentéshez a helyi szakemberek mellett a spanyol hadsereg tűzoltói is csatlakoztak.
Több mint 100 hektárnyi terület égett le. A hatóságok között viszont kiváló az együttműködés. Most arra a lakóépületekhez legközelebb eső területeken, ahol a legfontosabb volt, ott a szakemberek már irányítások alatt tartják a helyzetet. A többi erdős területen pedig igyekeznek megfékezni a lángokat. Magyarázta a régió vezetője. Spanyolországban tavaly nyár óta, amikor rekordot döntött a hasonló katasztrófák mértéke. Akkor 3 hónap alatt több mint 400 ezer hektár égett le, ami nagyjából Csongrád-Csanád vármegye teljes területének felel meg.
A Kárpát-medence 60 középiskolájából érkező mintegy 1000 diák részvételével rendez megemlékezést holnap a Nemzeti Összetartozás napján a Rákóczi Szövetség sátorralja új helyen.
A meghívottak a Rákóczi táborban és a Magyar Kálvárián közösen ünneplik a magyar nyelv és kultúra fennmaradását, mondta a szövetség elnöke. Csáki Csongor a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az emléknapi programok része, hogy átadják a tábort kiegészítő új parkot, amelyet a közelmúltban elhunyt Kozma Imre atyáról, irgalmas rendi szerzetesről neveztek el.
Maga az emlékünnepségünk az majd a Szárhegy tetején lesz, ahol a Szent István kápolna, illetve a 100. országzászló is található a Magyar Kálvária felett, és ezen a réten lesz az emlékünnepség. A diákok pedig, amikor majd ez az esemény véget ér, akkor a Nemzeti Összetartozás higgyán sétálnak vissza a Rákóczi táborba, és hát szeretnénk egy látványos eseményt is június 4-én itt megvalósítani. Minden diáknak, mind az 1000 vendégünknek egy A2-es méretű táblára, ami piros-fehér-zöld színű lesz, rányomtat adtuk a lakcímének a település nevét. És reméljük, hogy ez az 1000 diák ezzel az 1000 település névvel majd szépen szimbolizálva összeköti a Kálváriát a táborral. Ez egy látványos eleme lesz a megemlékezésünknek.
Pomázon is bemutatták a Nikola Tesla Végtelen Energia című musicalt. A világhírű feltaláló Nikola Tesla életét és munkásságát bemutató magyar produkció tavaly elnyerte az év legjobb musical díjat Dél-Koreában.
A pomázi sajtótájékoztatón Leidinger István, a város polgármestere elmondta, Teslának személyes kötődése volt a településhez, így az előadással az ő személyének szeretnének emléket állítani.
Teslahoz való viszonyunkat talán leginkább azzal tudnám kifejezni, hogy nem ez az első alkalom, hogy megemlékezünk a világhírű feltalálóról, hanem most már talán 5. éve vannak Tesla napok Pomázon, egynapos, kétnapos, háromnapos rendezvények, kisebb volumenű rendezvények, viszont az emlékét őrizzük. Éppen a napokban egy emléktáblát avattunk, illetve újra avattunk egy emléktáblát, ugyanis meg tudjuk mutatni azt a házat, ahol 1881-ben, 82-ben, illetve 1892-ben Tesla lakott, élt Pomázon.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint torlódás van az M1-esen Budapest felé a Tata és az M0-as csomópont között kiépített terelésben, főleg a külső sávban. Érdemes a belső sávot választani. A 18-as kilométernél munkavégzés miatt lezártak egy sávot, emiatt ott még nagyobb a dugó. Dolgoznak az M0-as déli szektorán, az M5-ös felé a 2-es és a 4-es kilométer között lezárták a külső sávot. A keleti szektorban az M3-as irányába ugyancsak munkavégzés miatt van sávzárás, ott 2-3 kilométeres a kocsisor.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
A fővárosban a H5-ös hév Budakalász és Békésmegyer között a Szentendre irányú vágányon közlekedik baleset miatt. Napközben a Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani csatorna karbantartása miatt. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani vízvezeték javítása miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés.
Hogyan változik az időjárásunk? Kérdezem a meteorológust, Förhéz Adrient.
Szervusz és köszöntöm a kedves hallgatókat! A csapadékzóna, amely jelenleg a nyugati területek felett található, folytatja az útját kelet-észak-kelet felé, eleinte érintve a Duna-Tisza közét, majd késő délután a Tiszántúlt is. A súlypont holnapra fokozatosan észak-kelet és kelet